Szent Istvánra emlékeznek, körkép a Kárpát-medencéből az államalapítás ünnepén. Ünnep az összefogás jegyében, a mai napon tett felajánlásokkal az árvízkárosultakat támogatják. Életbe lépett az állampolgársági törvény, a januártól beadható kérelmeket 4 hónap alatt bírálják el. Virágkarnevál Debrecenben, a 16-ból 5 virágkocsi holnap Nagyváradon is bemutatkozik. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! A himnusz hangjaira a Magyar Köztársaság lobogójának ünnepélyes felvonásával a közjogi méltóságok jelenlétében kezdődött meg az augusztus 20-ai központi állami ünnepség Budapesten, a Kossuth Lajos téren. A katonai tiszteletadással rendezett ünnepségen részt vett Schmidt Pál köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László az országgyűlés elnöke, valamint Pacolai Péter az Alkotmánybíróság elnöke és Bakka András a legfelsőbb bíróság elnöke. Rendhagyó módon idén először Szvorák Katalin énekelte a himnuszt, amelyet korábban katonazenekar játszott. Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben a téren nem voltak kordonok. A hagyományoknak megfelelően Szent István napján letették esküjüket a Nemzetvédelmi Egyetem frissen végzett hallgatói. Immár 4. éve a Hősök terén hangzik el a tiszti fogadalom. Ebben az esztendőben az egyik hallgatói század már az új díszegyenruhát viselte. Schmidt Pál államfő azt mondta, mindenkinek úgy kellene élnie az életét és végeznie munkáját, hogy érvényesítse a hazáért mint halálig felkiáltást.
Ez a mondat a harc előtti utolsó mozzanat. A magasba emelt kardot a honvédelmi miniszter adományozta a tiszteknek, az új díszegyenruha is a magyar történelmi katonai hagyományokat erősíti. A 32. budapesti díszzászlóalj fegyveres bemutatója után megérkeztek a történelmi zászlók, a himnusz után Schmidt Pál köztársasági elnök köszöntötte a végzősöket és az ünneplőket.
Múljon el egymás méregetése. Az irítség szelleme közülünk. Teljesítse be mindenki saját küldetését, gyarapítsa a maga talentumait, ne a máséra vágyjon. Mindenki a maga életútját akarja és szeresse, mindenki a legjobb tudása szerint fussa be azt a bizonyos pályát, ami neki adatott.
Összesen 69-en tettek esküt a Hősök terén, ahol Hende Csaba honvédelmi miniszter köszöntőjében azt mondta, a honvédség visszatér a helyes irányba.
A honvéd szó azt a katonát illeti, aki a magyar hazát védi. A magyar tiszt most kizárólag a magyar hazát, a magyar nemzeti érdeket szolgálja, nem valamely birodalomét, ideológiáit vagy üzleti csoportét.
Az újonnan avatott tisztek képviselői megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját, majd honvédségi repülők és helikopterek repültek át a tér felett. Az ünnepség az ifjú tisztek díszmenetével zárult.
Szülővárosában Pápán koszorúzta meg a Milleniumi Emlékparkban álló kopjafát Kövér László a Szent István napi ünnepség keretében. A parlament elnöke azt mondta, minél előbb szükség van egy új alkotmányra, mert szerinte a mostani lélek nélküli, csupán technikai jogszabályok gyűjteménye. A fideszes politikus azt szeretné, ha már a jövő tavaszi ülésszakban erről vitáznának a képviselők az országgyűlésben. Kövér László arról is beszélt, hogy az elmúlt 20 év alkotmányos intézkedéseit is felül kell vizsgálni.
Az Alkotmánybíróságról szóló törvényen keresztül a rendőrségi, honvédségi törvény mindent végig kell gondolni, hogy olyan a következő 20 esztendőnek, vagy éppenséggel 50 esztendőnek milyen szabályozás felelne meg. De ezek mellett a felülvizsgálandó kérdések mellett a legfontosabb elvégzendő feladatunk az az, hogy lelket adjunk az alkotmánynak, magyarán szóval próbáljuk meg megfogalmazni azt a közmegegyezést, azokat az alapértékeket, amelyeken egy demokrácia, egy nemzet jövője nyugodhat.
500 gyerek érkezett Budapestre az összefogás napján, az árvíz sújtott a településekről jöttek, tucatnyi programon vesznek ma részt.
Hajózunk, és ha hajón 500-an vagyunk, ez elég kihetetlen azért.
Délután 1 órára mind a 11 busz befutott az árvíz sújtott a településekről a rakpartra. 500 gyerek érkezett az összefogás napján Budapestre, azért, hogy felejtsék a sok rosszat, és egy hajókiránduláson önfeledten szórakozzanak. Izgatott gyerekzsivajtól volt hangos a kirándulóhajó, sokan először voltak a fővárosban.
Az egész ország összefogott érdeketekben, és higgyétek el, senki nem ereszti el most már többet a kezeteket.
Így köszöntötte az államfő felesége azokat a gyerekeket, akik végre ma egész nap gondtalanul érezhették magukat. A gyerekek pedig így köszöntötték a kormány szóvivőt.
Azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, hogy legalább ez az egy nap olyan, ami csak róluk szól, és csak arról, hogy ők nagyon jól érezzék magukat.
Június elején így nézett ki Ócsanálos. A megáradt Hernád és Vadászpatak nem kímélte a falut, amelynek nevét mára az egész ország megtanulta. Innen érkezett a fővárosba Pósán Zalán is.
Összedőlt a házunk, lebontották a markolóval, mert nagy volt a víz, a mamámnak eddig ért a víz ott az utcán.
Többen érkeztek Sántoraljaújhelyről is, ahol a ronyva patak öntött ki és árasztott el mindent.
Az egyik szomszéd engem vitt ki, és az egyik tűzoltó a bátyámat vitte ki a házból.
Úgy tudtunk csak kimenni, hogy az ablakon át, és akkor átvittek a csónakok a nagyimhoz.
De ma már mosolyognak ezek a gyerekek. Voltak kenyérszentelésen, és együtt vonultak az aratómenettel. És vannak, akik már nagyon szeretnének enni a szilvás gombócos tortából.
Eszünk a világ az ország tortájából.
Néhány óra múlva a gyerekek a Budai Várból nézik a tűzi játékot, sőt, nekik jut majd az a kellemes feladat, hogy megegyék az ország tortájának mindaz 1000 szeletét.
Az árvízkárosultak támogatására született az Összefogás dala, amelyet ma is többször láthattak, hallhattak a Duna televízióban. Az Összefogás dalára lobban fel ma este sok apró láng a Duna két partján, 5 perccel 9 óra, vagyis a tűzijáték kezdete előtt. A dal szerzője az évtizedek óta Amerikában és Németországban élő Lévai Szilveszter is Magyarországon ünnepelt. Bár mindent
elsodort az ár. Az Összefogás dalát már 10 napja láthatják a Duna Televízió képernyőjén. A dal szerzője, az Amerikában élő Lévai Szilveszter, kifejezetten az ünnep miatt tért haza.
Nem volt soha eddig a lehetőség, mert az alkalomra augusztus 20-20-át itt átélni.
Fiatal korában elköltözött az országból, így ez lesz az első augusztus 20-ai tűzi játéka. Azt mondta, egy magyar barátja hívta fel a figyelmét a súlyos természeti csapásra. Azt gondolta, egy dallal segíthet.
Nagy élmény volt ezzel a 14 totálisan különböző művésze egyszerre egy helyen együtt egy pár napot dolgozni.
A dalt egészen augusztus végéig láthatják a Duna Televízióban, és a lényeg, hogy ne feledkezzenek meg az árvízkárosultakról. A 1749-es adományvonalon még mindig lehet segíteni a rászorulókon.
Újra vízre bocsájtották a monarchia legrégibb folyami hadihajóját, a Lajtát. A Dunai Flottila nagy túlélőjét a honvédelmi miniszter Hende Csaba avatta fel.
Néhány napja a hajó legfontosabb elemét, az ágyút emelték be a Lajtára. Ma a nemzeti ünnepen pedig újra keresztelték a monitorhajót. A parlament előtti Duna szakaszon, a hajókon és a vízparton is nagy érdeklődéssel figyelték a Lajtát. Nem csak 140 éves korával vívja ki magának ezt a tiszteletet.
Derekasan leszolgálta a katona idejét. Végig harcolta a világháború ráeső részét. Ott volt Szabácsnál, ahol fedezte az átkelést és a visszavonulást, számtalan honvéd életét mentve meg.
Ez a hajó Belgrádnál, a román hadjáratban is harcolt, eljutott a Fekete-tengerig, sőt a monitorlázadásban is részt vett. 1920-ban lefegyverezték.
Valamit megint vissza tudtunk adni múltunkból. A boldog békeidőkben, 1867-től 14-ig, micsoda hatalmas találmányok születtek ebben a világban.
Civilek és a Zoltán Alapítvány mentették meg Európai Uniós forrásokból a hajó matuzsálemet. A hajó néhány napig még Budapesten látható, majd tovább folytatják a rekonstrukciós munkákat. Később a Neszmélyi hajós kanzemben állítják ki a Lajtát.
Több ezren vettek részt az ünnepi Szent Jobb körmeneten a Szent István Bazilika előtti szabadtéri oltárnál. Idén Erdő Péter bíboros az államalapító király igazságosságáról beszélt. Azt mondta, ezt a mai társadalmi körülmények között is érvényesíteni kell valamennyi társadalmi csoporttal szemben.
A Szent István Bazilika előtti térre sokan érkeztek a határon túlról is. Ezek a gyimesbükkösi gyerekek azt mondják, jó érzés az anyaországban ünnepelni.
Itten a magyarok itt vannak, és itten találkozhatunk.
Ez a férfi is csángó gyerekeket hozott a körmenetre.
És ismerjék meg hazájukat, tehát Magyarországot, és beszéljenek magyarul.
A közös ünneplés feltölt minket, felvidékieket is, és nagyszerű érzés együtt ünnepelni Szent István királyt.
Erdő Péter bíboros arról beszélt, senkit nem szabad magára hagyni. Azokat az időseket sem, akik az előző rendszernek csak befizetői voltak.
Ha valaki így élte le az életét, alig mondhatjuk a szemébe, hogy ezeket a szolgáltatásokat ő már nem kapja, mert ez nem korszerű, vagy nem gazdaságos, vagy nem fér bele valamilyen előre meghatározott keretszámba. De szükséges az igazságosság a fiatalabbak iránt is.
Erdő Péter szerint fontos, hogy a családok biztonságban érezzék magukat, ehhez pedig a Szent Istváni hagyományokat kell szem előtt tartani. A Szentjobb első magyarországi körútja 1771-ben volt, amikor hazahozták Dubrovnikból. Akkor bárki megnézhette több napig is az Ereki Győrött és Pannonhalmán. A körmenetek azonban csak 1891-től váltak rendszeressé, ekkor nyilvánították ugyanis Szent István napját nemzeti ünneppé. Az évszázadok során többször megszüntették, majd újra elrendelték Szent István napjának ünneplését. 1947-ben Mindszenti József bíboros vezette a tömeget a bazilikától a Hősök teréig. Hosszú ideig ez volt az utolsó Szentjobb körmenet. A következő évben a kommunista vezetők ugyanis már nem engedélyezték a felvonulást. 1950 és 1989 között ez a nap a Népköztársaság ünnepe volt. A Szentjobb körmenetet 1989. augusztus 20-án rendezték meg újra, azóta pedig minden évben útjára indul a bazilika elől az Erekje, amelyet több ezer hívő kísér.
Szent István királyunkra emlékeztek a Bihar megyei Szentjobban is. A település onnan kapta a nevét, hogy évszázadokon át itt őrizték államalapító királyunk jobb kezét.
Szent István bölcs törvényeivel megalkotta az új magyar életet, fogalmazott az idei ünnepi szentmisén és megemlékezésen Tempfli József nyugalmazott nagyváradi püspök, aki a Szentjobbot őrző Merkurius apát cselekedetét is méltatta.
Ő nem őrzi a családi birtokán, kérem szépen, és az ő fából, deszkából épített szerzetházába Szent Istvánnak a jobb kezét, akkor ma Budapesten nincsen, kérem szépen, Szent István napi mise és körmenet.
Istenünk, te Szent István király!
A benedekrendi apátságban őrizték hajdan Szent István király jobb kezét. Szent László parancsára építettek itt előbb fából, majd kőből monostort és bazilikát az Erekje védelmére.
Egy nemzettel, amihez mi is hozzátartozunk, vagy mi is a részei vagyunk teljes mértékben, szeretnénk ezt tovább ápolni minden évben, és mindig megemlékezni rá.
A Szentjobbi megemlékezés koszorúzással zárult Szent István király bronzszobra előtt.
A szlovákiai magyarság azt várja a pozsonyi kormánytól, hogy minél előbb módosítsa azokat a jogszabályokat, amelyek hátrányosan érintik a kisebbségeket. Ezt Márdos Gyula, a Magyar Koalíció pártja országos tanácsának elnöke mondta az ipolysági Szent István napi ünnepségen.
A hagyományokhoz híven idén is zenés előadással emlékezett ipolyság Szent István királyra. A Csemadok, az MKP, illetve ennek ifjúsági szervezete és a civil csoportosulások a Városháza nagy termébe hívták az ünneplőket.
Fontosnak érezzük itt ipolyságon, hogy megmaradjunk magyaroknak. Ennek az egyik legjobb lehetősége, hogy közösségformáló napokat szervezünk. Ennek egyik része a Szent István napok. Megőrizni magyarságunkat itt, felvidéken, itt ipolyságon.
Ez annyira evidens, annyira kézenfekvő, hogy ünnepeljük. Hát mi is magyarok vagyunk, magyar nemzet része, úgyhogy ez szerintem nincs semmi különbség az anyaországbeli magyarok és közöttünk szerintem. Legalábbis én így élem meg.
Bárdos Gyula Szent István fiához írt intelmeit idézte.
Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másuk lakjanak. Tudom, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlevők, hogy államalapító királyunk intelmei közül leginkább ez utóbbit tagadják a legtöbben a velünk együtt élő többségi nemzet tagjai közül azok, akik hangoskodva a törvényt fogadtak el anyanyelvünk befiltrására, és korlátokat állítottak nemzeti kultúránk és sajátosságaink fejlesztésének.
A politikus szerint joggal várhatja el a szlovákiai magyarság, hogy Szlovákia új kormánya minél előbb megszüntesse a kisebbségeket negatívan érintő törvényeket.
Kárpátalja valamennyi magyar lakta településén megemlékeztek az államalapító Szent István királyról. A KMKS a hagyományokhoz híven a Felső-Tisza vidéken, Aknaszlatinán, míg az UMDS Beregszászban ünnepelt.
Az ünnepi szentmise után a templomkertben Szent István szobránál az UMDS elnöke azt mondta, államalapító királyunk megteremtette a magyar egységet. Kárpátalján is erre van szükség az októberi helyhatósági választások előtt.
A vezetőknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy nem csupán az egyik vagy a másik szervezetet, hanem az ukrajnai, ezenből a kárpátai magyarság egészének az érdekét képviselve, közösen fellépve minél több képviselőt, polgármestert juttassanak be Kárpátalja szerte a különböző önkormányzatokba.
KMKS a magyarság egyik legfontosabb kárpátaljai végvárának számító román többségű, de magyarok és ukránok által is lakott Aknaszlatinán ünnepelte augusztus 20-án. A munkanap ellenére sokan elzarándokoltak az árpádházi uralkodóknak emléket állító templomkertbe, hogy emlékezzenek államalapító királyunkra.
Egy életre való, a nyugati civilizáció standardjainak megfelelő magyar világot kell építenünk, ami körülbelül olyan nehéz, elszakadva a mostani valóságtól, mint annak idején István királynak megalakítani a keresztény magyar királyságot.
A KMKS elnöke szerint Szent István időtálló életműve reményt és hitet kell, hogy adjon a mai nemzedéknek. Akkor még évszázadok múlva is lesz magyar szó Kárpátalján.
Semjén Zsolt szerint 2010. augusztus 20-a történelmi nap, mert életbe lép a kettős állampolgárságról szóló törvény. A miniszterelnök helyettes erről Kalocsán beszélt. Semjén Zsolt úgy véli, az új törvény segíti a magyar nemzet megmaradását, és lehetőséget ad arra, hogy a határon túli beolvadás folyamatát megfordítva megerősítse a magyar identitást. A miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, az új országgyűlés lehetőséget ad arra, hogy közjogilag is a magyar nemzethez tartozzon az, aki tud magyarul, ősei egykor Magyarországról származtak el, és magyarnak érzi magát.
Eddig is egy volt a határon túli testvéreinkkel a nyelvünk, a kultúránk, a történelmünk. Most ez a kormány megteremtette azt, hogy közjogi értelemben is egyesülhessen a magyar nemzet. És barátaim, hadd mondjam, hogy az íre a pontot tavasszal fogjuk föltenni, amikor új alkotmánya lesz az országnak.
Várhatóan 4-5 hónapig tart majd a magyar állampolgársági kérelmek elbírálása. Az ügyintézési határidő 3 hónap, de ebben nem számít bele az esetleges hiánypótlási időszak. A kérelmezőnek egy formanyomtatvány kitöltése mellett igazolnia kell büntetlen előéletét, és csatolnia kell a felmenők egykori magyar állampolgárságát bizonyító okiratokat is. Az igénylőnek nem kell bejelentett magyarországi lakóhelyen rendelkeznie, és alkotmányos alapismeretekből sem kell vizsgáznia. A magyar állampolgársági kérelmet külképviseleteken, magyarországi agyakönyvvezetőknél, illetve a bevándorlási és állampolgársági hivatal igazgatóságainál lehet majd leadni. Az első évben 250-400 ezer kérelmezőre számítanak. A határon túlélő magyarok 2011. január 1-től kérvényezhetik a magyar állampolgárságot. Erdélyben, Székelyföldön is sokan szeretnék visszakapni magyar állampolgárságukat.
10 hónapos koromban magyar állampolgár voltam. A nagyszülők, a szüleim végig magyar állampolgárként éltek, tehát engem is megillett, gondolom, a magyar állampolgárság.
Ezt nem kiváltságnak, hanem természetesnek tartja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, és kérni fogja a magyar állampolgárságot.
A bécsi döntés következtében Alsórákos Romániánál maradt, és Baródot, 18 km eleve Baródot kis városkát, pedig Magyarországot csatolták. Apám odavaló volt, és akkor Alsórákosról, anyám szülőfalujába, és az én szülőfalumból átmentünk apám szülővároskájába, Barútra, és így magyar állampolgárok voltunk egészen a második világháború végéig, amikor ugye ismét ugyanazon a helyen már román állampolgároké alakultunk vissza.
Sok székely család azonban még a faluját sem hagyta el. Akaratuk ellenére lettek egyik napról a másikra egy másik ország állampolgárai. Közülük sokan szeretnék visszakapni magyar állampolgárságukat.
Naponta több tucat az érdeklődő.
És sokan már most kérelmeznék a magyar állampolgárságot, mondja Magyarország csíkszeredai főkonzulja.
A Kárpát-medencében számítunk a legnagyobb rohamra, és pont a napokban készítettük mi is el a javaslatunkat, mind létszámbővítésre, jelentős létszámbővítéssel számolunk, vagy akár még újabb helységek, irodák bérlésével is.
Az igényléseket 2011. január 1-től várják a székelyföldi főkonzulátuson.
A szomszédos országok közül egyedül Szlovákia fogadta elutasítóan a magyarországi kettős állampolgárságról szóló döntést, azonnal ellentörvényt fogadott el, ami alapján elveszti szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy másik országét. Ezt ráadásul kötelezően be is kell jelenteni. Aki ezt nem teszi meg, több mint 3000 euró bírságot fizet.
A szlovákiai magyarok számára elsősorban érzelmi jelentősége lenne a magyar állampolgárságnak. Gyakorlatilag azoknak segítene, akik Magyarországon tanulnak vagy dolgoznak, és ott is képzelik el a jövőjüket.
Unokám Siófokon dolgozik, és ő is igényli a kettős állampolgárságot, sőt, a vőlegénye innen van a környékről, de Magyarországról. Tehát ilyen esetek vannak. Én már ugye, hát végre, mivel nem sokára 80 éves leszek, tehát én nekem ez már nem szükséges.
Talán így a szlovákia magyarság, meg én is azt érzem, hogy az anyaországi magyar törődnek velünk, tehát ez valamilyen kapocsot jelentene, hogy mint külföldön élő magyarként jobban összetartozunk az anyaországi magyarokkal.
Én úgy érzem, hogy ez egy fajta elégtétel azért az arcújtésért, ami az első próbálkozáskor jutott nekünk határon kívüli magyaroknak.
Iveta Radicsová jobbközép kormánykoalíciója változtatni kíván az állampolgársági törvényen úgy, hogy ne veszítse el szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy másik országét is. A jogszabálytervezetről a koalíciónak kell megegyeznie, várhatóan őszre kerül a parlament elé.
Én nagyon remélem, hogy nagyon hamarosan oda kerülhet, már csak azért is, mert az SZDKU az előző időben adott egy megoldási javaslatot, amit én úgy gondolom, hogy egy elég jó megoldási alap.
Kormánypárti politikusok szerint 2011. január 1-jéig mindenképpen módosítják a szlovákiai állampolgársági törvényt.
A kárpátaljai magyar szervezetek szerint sérelmeket orvosol a magyar állampolgárság megadása. Ukrajnában a törvények nem ismerik el a kettős állampolgárságot. A magyar honosítást minden bizonnyal a Magyarországon tanuló vagy dolgozó ukrajnai magyarok, esetleg a határmenti kereskedelemben érintettek fogják igényelni.
A határon túli magyarok állampolgárságáról szóló törvény Szent István napi kihirdetését általában nem ellenzi sem a közvélemény, sem a politika Ukrajnában. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke azt mondja, mindig is szorgalmazta, hogy a magyar állam úgy adjon állampolgárságot, hogy azért ne kelljen átköltözni Magyarországra. A kárpátaljai magyarok örülnek a lehetőségnek.
Akarok, hogy hirdessék ki, és mink is részt vegyünk benne.
Az ukrán nemzetiségű lakosok többsége sem utasítja el a magyarok kettős állampolgárságát, bár ellenvéleményeket is megfogalmaznak.
Nem támogatom a kettős állampolgárságot. Mindenkinek a saját hazáját kell támogatnia. Ez lenne a fő cél, legalábbis szerintem.
Azt hiszem, ez nem gond. Azonban a kettős állampolgároknak nem lenne szabad szavazniuk Ukrajnában. El kellene dönteniük, melyik állam törvényeit ismerik el.
A kárpátaljai ukrán nyelvű sajtó eddig nem nagyon foglalkozott a kettős állampolgárság kérdésével. A helyi lapok azt emelték ki, hogy azok, akik a második világháború előtt is itt éltek, magyar állampolgárok voltak.
A legkorábban és a leghangosabban a délvidéki magyarok követelték a kettős állampolgárságot. A 90-es évek közepén a Vajdaságban élő horvátoknak már volt kettős állampolgárságuk, és a szerbeknek is joguk van igényelni a szerb állampolgárságot, bárhol is éljenek a világban. A magyarok örülnek, hogy végre ők is megszerezhetik a magyar útlevelet, és a jelek szerint, amint lehet, sokan igényelni is fogják.
Már a 90-es években megkezdődött a délvidéken a kettős állampolgárság követelése.
A hivatalos Belgrád sohasem tiltotta egyetlen népnek sem, hogy felvegye anyaországa állampolgárságát. A magyarság úgy élte meg az eddigi elutasítást, mintha nem kellenének anyaországuknak. Most azonban mindenki elégedett.
Én gondolom, hogy nagyon sokan meg fognak ennek örülni, mindez mellett, hogy már mi a szerb útlevéllel is bírunk utazni, és nagyon sokan fogják kérni. Én biztos, miáncs lehet beadni rögtön, be fogom adni. És nagyon örülnek neki mindenki, akit csak ismerek és kérdeztem.
A vajdasági horvátok szavazati jogot is kaptak az állampolgársággal, de ezzel csak kevesen élnek. Viszont az útlevelet a vajdasági horvátok 80%-a igényelte.
Nekem van horvát, meg szerb. Nekem van mind a kettő. Állampolgár horvát, meg állampolgár szerb. Ugyanúgy magyarnak kell. Ide valósi vajdasági magyarok kell, hogy szomorú volt eddig, hogy nem kaptak. Ez szomorú. Szomorú. Szerintem az nagyon jó. Orbán Viktor, hála Istenem, hogy ő helyett.
Egyelőre még nem tudni, hányan igényelik majd a 290 ezres lélekszámú délvidéki magyarság közül a magyar állampolgárságot, de várhatóan sokan lesznek majd, akik kérik a visszahonosításukat.
Lehet, hogy egy kicsit hamarabb kellett volna, de hát így is jó lesz.
Nagy könnyítés, hogy az állampolgárság igénylését a szabadkai külképviseleten is jelezhetik majd az érdekeltek. Megtudtuk, a kérelmek befogadása előtt a magyar főkonzulátus tisztségviselői bejárják az egész vajdaságot, hogy milyen módon lehet igényelni a magyar állampolgárságot.
A stúdióban itt van velünk Rafai Ernő történész, jó estét kívánok! Azt nagyjából látjuk, hogy ma hogyan ünneplik a Kárpát-medencében augusztus 20-án, de egyáltalán mióta létezik ez az ünnep?
Szent István király ünnepe, hát már sok száz éve létezik, én a pontos évet meg nem mondom.
Nem az épp csak, önnek. Hogy nagyjából a korban mikor kezdtük el úgy gondolni, hogy az őseinket el kell kezdeni ünnepelni, mert általában, hogyha valaki meghal, akkor utána nem ünneplik egy jó darabig, csak később jön rá az utókor, hogy igen, milyen nagy cselekedetet is vitt.
Ilyen értelemben a nemzettévárosi folyamat, tehát a 18. század vége óta végére helyezhetjük ezt a Szent István féle ünnepet, és megfigyelhető, hogy amikor nehéz helyzet volt, akkor mindig előjött a Szent István ünnep, mert ez azt jelenti, hogy a történelmünkben, legalábbis az elmúlt 1100-1200 évben, honfoglalás előtti 1100 évtől számítva, vannak olyan momentumok, olyan történelmi pillanatok és olyan személyiségek, mert a történelmet nem a tömegek csinálják, hanem a nagy személyiségek, akik mindig a nemzet összetartozása érdekében tettek, és ez, ha visszanézünk, akkor is sokat számít, de a jelenben, mindig a jelenben van nagy jelentősége, például Szent Istvánnak is, és a jövőben is. Persze, hát a törvény, az állampolgársági törvény pont ide csatolódik be a történelmünkbe, a Szent Istváni gondolatkörhöz, hiszen 1000 éve egyek voltunk, most mi vagyunk külön.
Hogyha az ember kimenne az utcára, nem ma, mert ma azért mindenki hallotta arról, hogy Szent Istvánt ünnepeljük, és megkérdezni, hogy augusztus 20-án mit ünneplünk, akkor mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogy tulajdonképpen augusztus 20-ai Szent István ünnepe, az miről is szól?
Én ezt figyelem most már évtizedek óta, körülbelül olyan 40 éve. A helyzet nem olyan jó, mint ami ennek egyes tévétudósításokban látjuk, de ugyanakkor hogyha például a Székelyföldön, vagy a délvidéken, vagy a legutóbb Beregszászon voltam, vagy a felvidék különböző városaiban, ott sokkal jobban ismerik ezt a kérdéskört az ottani, úgynevezett elszakított magyarok, mint itt Magyarországon. De mondok egy kis történetet csak egy mondatban. Tegnap előtt, augusztus 18-án, ugye ez Ferenc József születésnapja, a király születésnapja, ez egy furcsa állami ilyen diótom ünnep volt a 914 előtt, hogy 18-án Ferenc Jóskát ünnepelte a hivatalosság, 20-án a nép Szent Istvánt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Pécset találkoztam teljesen véletlenül egy ismerős házaspár, a Szovátai tanár óvónő házaspár, és ők akármiről beszéltünk, mindig oda jutottak ki, hogy már csak kettőt kell aludni, és akkor ők magyarok lesznek. Na most ennél a házas, velem idős házaspár, náluk jobb magyart nem nagyon tudok elképzelni, ők már a Ceausescu korszakban is megélték a magyarságokat, ami elég nehéz volt akkoriban, és várják, hogy mennyit kell aludni, mint karácsony előtt a kisgyerekek. Ez nagyon sokat elmond erről a valóban történelmi jelentőségű törvényről.
De akkor ez azt jelenti, hogy azok, akik Magyarországon élnek, és akiknek, ahogy az előbb hallottuk, az utóbbi időben már szabad volt ünnepelni augusztus 20-át, nekünk ez egy ilyen természetes dolog, és nem tartjuk annyira fontosnak, mint a határon túli magyarok, akik számára ez a anyaországhoz tartozást jelenti minden egyes ilyen ünnep?
Igen, amit ön mond, ez szerintem elég pontos, sőt nagyon pontos meghatározás, mert azért ne felejtjük el, hogy Romániában volt Ceausescu korszak, most a felvidéken, Szlovákiában volt Fico, meg Szlota János korszak, és aztán Milosevic a délvidéken, és így tovább. Magyarországon pedig, ja, és ezen korszakokkal szemben a magyarok mindig próbálták őrizni, tehát menedék volt a magyarságuk, lelki menedék, ha jogi menedék nem is lehetett. Itt Magyarországon azonban az elmúlt hát 8 évben, de mondhatnám az elmúlt 60 évet is, zömmel ilyen baloldali, majd liberálissá vedlett uralom volt, de most nem akarok politizálni, de tény, hogy az emberek fejéből tudatosan kiölték a nemzeti érzést, beleszámítva Szent István, Petlen Gábor, Bocskait, Kossuthot, Széchenyt, mindenkit. És ezért most vannak, bocsássam, vannak olyan falvak vidéken, Szatmár megyében, meg egyéb helyeken, ahol emberek nem ismerik fel a magyar himnuszt.
Innen folytatjuk mindjárt. Nézzünk körül, köztéri és templomi szobrok, oltárképek, üvegfestmények őrzik Székelyföldön Szent István emlékét, a romániai iskolai tananyag viszont alig tesz említést államalapítónkról.
Mit tud Szent István királyról?
Hát most nem igazán akarok nyilatkozni, mert nem érzem valami jól magam.
Szent István első magyar király, első magyar szent király, államalapító volt.
Szent István, prepuține lucruri, nu știu cine o referiți. Și era Ștefan cel Mare.
A csíki román fiatalok többsége nem is hallott államalapító királyunkról, pedig Szent Istvánt az ortodox egyház is hivatalosan szentként tiszteli. A diktatúra idején viszont nem szerepelt a romániai tananyagban. A családon, a pedagóguson és a magyar történelmi egyházak papjai múlott, hogy a fiatalok mennyire ismerték meg államalapító királyunk életművét.
A Szent István kultusz a 80-as években, a kommunizmus idején is megvolt, de csak a templomon belül. Szent István, Szent László, Szent Imre szobra lehetőséget kínált a történelem órákat megtartani a templomba.
Az utóbbi 20 évben a magyar diákok a 6. és 7. iskolai tananyagban önálló tantárgyként, 9. és 10. osztályban a világtörténelem részeként tanulhatják nemzetünk történelmét.
A heti egy óra, ez nagyon kevés.
És a történelem tanároktól függ az is, hogy mennyire részletesen ismertetik első szent királyunk korát.
Hatodikos anyag keretén belül tanítjuk egyházszervező és államalapító munkáját. Tulajdonképpen Szent István kultusza mai napig is azt mondom, hogy a keresztény magyarság létének a gyémánt tengelye.
A 6. tankönyvben térképpel, illusztrációkkal kiegészítve mindössze 4 oldalon olvashatunk róla. Augusztus 20-a Romániában nem hivatalos ünnep, de ezen a napon a Magyar Történelmi Egyházak templomaiban ünnepi liturgiára gyűlhetnek össze a hívek.
Dél-Szlovákiában 25 településen van Szent István szobor. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának kutatása szerint az országban élő magyarok körében nagy tiszteletnek örvend az államalapító.
Nagyon bőven megfelelő hangsúlyokkal tanít Szent Istvánnak az államszervező, illetve egyházszervezői tevékenységét, valamint az európai korabeli történelemben játszott szerepét.
Mondja a pozsonyi Magyar Gimnázium történelem tanára, aki szerint Szent István alakjának megítélése már a rendszerváltás előtt is egyértelmű volt.
Természetesen benne volt a tantervben, mert hát Szlovákia területe az ugye tulajdonképpen a Magyar Királyság része volt, tehát mindig is emlegették Szent Istvánt. Esetleg olyan előzményekkel, ez még tulajdonképpen a mai történelmi tankönyvekben is, illetve történelmi könyvekben is előfordul, hogy Szent István államalapító tevékenysége valamilyen szinten az itteni szláv nagymorva előzményekre épült, amivel ugye ma már azért a magyar történetírás nem ért teljes mértékben egyet.
Dusan Kovács történész szerint a szlovák történetírás mindig is pozitívan értékelte Szent István személyiségét. A szlovák társadalom azonban pragmatikus és elsősorban a jövőbe néző, így a történelemmel sem a múltban, sem jelenleg nem túlzottan foglalkozik.
Szent István személyét a szlovák történetírás pozitívan értékeli, mint annak az államnak az alapítóját, ahol a szlovákok 1000 évig éltek, és ahol tulajdonképpen önálló nemzetté formálódtak. Azt gondolom, hogy Szlovákiában Szent Istvánnak leginkább azt a fiára hagyott intelmét emelik ki, miszerint figyeljen arra, hogy az országa sok nemzetiségű és sok nyelvű legyen.
Az, hogy egy szlovákiai magyar diák mit tud Szent Istvánról és az államalapításról, az a családtól is függ.
augusztus 20-a tulajdonképpen már kisiskolás koromban kezdett szerepet játszani az életemben. Amikor a nagyszüleimtől, anyukámtól hallottam róla különböző információkat.
Az ünnep és a magyar történelem úgy általában véve nagyon fontos szerepet kapott a mi iskolánkon, a történelem órákon, úgyhogy részletesen foglalkoztunk a témával. A
szüleim felvilágosítottak az ilyen ünnepségekről, azonban így komolyabban a gimnáziumi éveim alatt vettem róla igazán tudomást, mivel rendkívül történelem tanárunk volt.
Szent István államalapítóról Dél-Szlovákia számtalan településén megemlékeznek a hétvégén. A legnagyobb figyelem bizonyára a vasárnapi komáromi ünnepséget övezi majd. Itt Sólyom László volt magyar államfő tart beszédet annál a lovasszobornál, amelynek felavatására egy évvel ezelőtt a szlovák hatóságok nem engedték be.
A délvidéki magyar diákok szerbről fordított könyvekből tanulják a történelmet. A tanárok az órák 30%-át szentelhetik nemzeti történelmünknek, így csak tőlük függ, mennyi magyar történelmet tanulnak a diákok.
Szerbiában az általános iskolák 7. és 8. osztályában tanulnak magyar történelmet a diákok.
Hál' Istennek az érvényes tanterv, minisztérium által jóvá hagyott tanterv, eléggé rugalmas ma már. Ez azt jelenti, hogy az össztanterv, tehát az összórának a 30%-a az, amit a nemzeti kisebbségek saját maguk javára felhasználhatnak.
Egy-egy történelmi fejezet lezárásaként 1-2 óra marad a magyar történelemre. Ha a diák nem olvas utána, az iskolai tudás hiányos marad. Persze tanárfüggő, hogy melyik iskolában mennyi ismeretet szereznek a gyerekek.
Én a Kölcsey Ferenc gimnáziumban fogok tovább tanulni Budapesten, és azért félek, hogy amit én szerb történelmet tanultam itt Szerbiában, azt ugye a magyarországiak magyar történelemmel pótolták, és azért az nekem kimaradt a történelemből, és akármennyire is utána jártam a történelem nagy részének, nem biztos, hogy tudom azokat a részeket. És nekem azért még többet utána kell járnom, hogy megismerjem azt a részt is, és hogy bepótoljam a lemaradásomat.
Az államalapító István királyról is csak keveset tanulnak az iskolások.
Augusztus 20-án ünnepeljük, ami ma van, és ezt minden évben megünnepeljük, valamint 1001. január 1-én koronázták meg. És ennyi.
A 8. tankönyvet 2004-ben adták ki, azóta nincs új kiadás.
Kárpátalján a rendszerváltás éveiben kezdték tanítani a magyar történelmet. Addig Szent István korával csak Magyarországról beszerzett kiadványokból ismerkedhettek azok, akiket érdekelt a történelem.
Ki volt Szent István?
Hát a magyar király volt, a nagyon híres király, akit minden évben megünnepelnek nagy ünnepséggel.
A mi időnkben az iskolában nem tanították a magyar történelmet, mivel hogy szovjet idő alatt jártam, de így már utólag már minden így valami rám ragadt. Szent Istvánról lehet-e valamilyen könyvet kapni itt Csapon?
Nem hiszem. Itt nem. Hát ami könyvet beszerzünk, azt Magyarországról szerezzük be. Itt nem hiszem, hogy vannak, mert én még nem találkoztam vele.
Hallott-e Szent Istvánról?
Nem. Nem.
Sehol?
Ismáról magáról egy mondat van.
Ennyit tanul államalapító királyunkról az a kárpátaljai magyar gyermek, akit ukrán iskolába adnak a szülei. A magyar iskolákban valamivel jobb a helyzet, ott már a felső tagozaton heti egy óra számjut a magyar nép történelmének elsajátítására.
Heti egy órával a gyerekek érdeklődését kelthetjük fel a történelem tanulmányozásához, és ha valaki már érdeklődik a történelem iránt, az mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy könyveket szerezzen és olvashasson róla.
A magyar kiadványokhoz a könyvtárakban hozzá lehet jutni. Ma már bő kínálat várja az érdeklődőket.
A rendszerváltás előtt minimálisan voltak inkább konkrétan történelmi jellegű kiadványok, melyek az Árpádházzal általánosságban foglalkoztak. 92 és 2000 között kaptuk a legtöbb könyvet, ami jelenleg Szent Istvánnal foglalkozik. Újabban csak a krónikákat, lexikonokat kapunk.
A kárpátaljai magyar fiatalok 1988 óta tanulhatják szabadon a magyar történelmet. A tantárgy oktatásához szükséges tankönyveket budapesti egyetemi tanárok és helyi pedagógusok írták 2 évtizeddel ezelőtt. Azóta nem jelent meg új kiadás.
Tovább beszélgetünk Rafai Ernő történésszel. Láttunk egy körképet a Kárpát-medencéből, és nagyon eltérő módon ismerik Szent Istvánt, és nagyon eltérő módon tanulnak, vagy tudnak róla. Lehet ennek az is oka, hogy más az oktatás? Nagy valószínűséggel. Én amikor még általános iskolában jártam, akkor 56 ellenforradalom volt hivatalosan. Történelem tanárunk elmondta, hogy bár lehet, hogy ha ezt továbbadjuk, akkor ebből neki baja lesz, de az bizony forradalom volt, és ezt mi nekünk tudnunk kell. Nagyon fontos itt is, hogy a határon túli magyarságot a tanárok hogyan készítik fel saját történelmükből?
A tanárok és a családok. Én nekem van otthon egy, hát egy olyan egyméteres gyűjteményem, könyveket nem szokás centiméterbe mérni. A szomszédos országban az elmúlt kb. 25-30 évben megjelent középiskolai, általános iskola, felső tagozatos történelemkönyvekből, hát én ugye történész vagyok, és összegyűjtöttem. Rémisztő, még az a jobb, hogyha nem írnak semmit Szent Istvánról. De hát az az igazság, hogy...
De akkor honnan lehet megtanulni azt, hogy ő ki volt, és...
Hát ebben az az, hogy sehonnan. Vagy van egy jó magyar tanárjuk, vagy történelem tanárjuk, és elmondja a gyerekeknek, vagy pedig azokat a hazugságokat hallják, amiket itt mondott például ez a szlovák kolléga, hogy Szent István nagy király volt. Hát az egyik szlovák politikus nemrég mondta azt, hogy lovasbohóc volt. Na most a szlovák gyerekek, akik fölnéznek az ő politikai vezetőjükre, azok ezt hallják. De a tankönyveikben is ez van, hogy György Dozsá, a nagy román paraszfelkelő, most egy órán keresztül tudnám ezeket a példákat Budai Nagy Antal meg a többiekről mondani, de érdekes volt, amit itt az előbb hallottunk, egy román fiatalember mondta, azt hiszem román volt, vagy elrománosodott magyar, hogy Regje Mare, tehát nagy király. Ő hallott valamit érdekes módon. Ez az egész körkép, amit külön köszönök a Duna TV-nek, mert nagyon jó visszaadta a helyzetet, mutatja, hogy mennyire lelkiekben, mennyire szétszórtak vagyunk mi magyarok. Most ez a törvény éppen ezért, amiről itt szó volt egész nap ma, nagyon fontos, és valóban történelmi jelentőségű, mert megpróbálja megteremteni a jogi lehetőségét annak, hogy legalábbis a lelki egyensúly a magyarok között, a lelki azonosság tudat, még csak a tudatról van szó, ugye, mert mindenki a maga falujában lakik, hogy ez valahogy megteremtődjön. Na de ezt nagyon nehéz belevinni, szerintem nem is lehet a román történelmi tankönyvekben, meg hallottuk, hogy a magyarra leforított szerb tankönyvet tanítják a magyar gyerekeknek. Hát abban vagy hazugságok vannak, vagy semmi Szent István királyról, de szeretném nyomatékosan mondani, hogy nem csak Szent Istvánról, hanem az egész magyar történelmet torzan adják be. Szóval tankönyvekben az szerepel, hogy a magyarok bejöttek, úgyis, mint lovasbohócok, ezt már csak én teszem hozzá, szemtelen módon, bejöttek, leigázták a szlovák népet, és 1000 éven keresztül leigázva tartották. Tehát itt egy borzasztó, nagyon nehéz falat kell áttörni, és hogyha a mostani magyar kormány folytatja ezt a sort, tehát hallottuk az előbb a híradóban, hogy a miniszterelnök helyettes úr mondta, hogy majd jövő tavasszal az új alkotmánnyal kerül fel az íre a pont, akkor ezek a Szent István korona, a Szent Korona tannak a most felhasználható, tehát nem már elavult a felhasználható elemei, ha ezek belekerülnek, akkor először a szomszédos országban, trianoni országban élő magyar értelmiségiek megértik, hogy milyen szándékról van itt szó, és akkor egy lelki felszabadultság következik, és ez előbb-utóbb átmegy a tanárokba, és onnan meg a gyerekekbe, onnan a családokba.
Azért ez egy nagyon hosszú folyamat. Ahogy,
hosszú folyamat, így van.
Ahogy én hallgatom. Rafael Jernő, köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Köszönöm. Legyen Esztergom az Alkotmánybíróság működésének tényleges helye. Ezt kezdeményezi Esztergom önkormányzata a kormánynál, mivel a hatályos törvények is ezt rendelik. Az erről szóló határozatokat ünnepi ülésén fogadta el a város képviselőtestülete. Azt szeretnék, hogy a kormány az Alkotmánybíróság székhelyét megyei jogú városi címmel ismerje el. Meggyes Tamás Esztergom polgármestere szerint ez nem csak az esztergomi embereknek, de a magyar jogállamiságnak is alapvető érdeke.
Ez mindig is napirenden volt, épp csak az elmúlt 8 év nem kedvezett annak, hogy ebben tényleges előrelépés történjék. Mert hogy az elhelyezés, az új épület, székház, talán szabad azt mondani, mert hogy az intézmény presztízse megérdemli, az Alkotmánybíróság új palotája, az állami feladat, állami költség kell, hogy legyen. És ehhez kormány és parlament is szükségeltetik.
Nemzeti ünnepünk alkalmából átadták a megújult, felújított Feszti körképet. Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban mintegy 15 ezeren ünnepelték államalapító királyunkat.
Egész nap színes programokkal várták Ópusztaszeren az ünneplőket. Kirakodóvásár, komédiások szórakoztatták a családokat. Durai Miklós, az ünnepség szónoka szerint a vérszerződéssel kezdődött az első hungarikumnak is tekinthető nemzeti összetartozás.
Ez az egybetartozás és összetartozás tudat a nyelvünk sajátos gyökelvű logikáján és homálybabasző eredetén túl a legnagyobb titka nemzetünknek. A körülöttünk élő népek ezt nem értik és nem is érthetik. Hiszen ilyen észjárású nyelvvel és ilyen gyökerű tudattal nem rendelkeznek.
Nemzeti ünnepünk alkalmából adták át a megújult fesztikörképet és a hozzá kapcsolódó, az Árpád-kort bemutató kiállításokat.
Nemzeti emlékparknak egy új korszakának a nyitása. Szeretnénk még több újdonságot behozni ide a parkba, még több kiállítással, rendezvényel megmutatni történelmünket.
Látványosan ért véget az ünnep. 2000 nemzeti színekben pompázó léggömb borította be az eget ópusztaszer felett.
Államalapító királyunk különleges szobrával gyarapodott kistelek, Tóbiás Klára szobrászművész alkotása a központi teret díszíti.
Szent István kistelek védőszentje, aki példaképül szolgál, irányt mutat a mindennapok dolgos életében. Államalapító királyunk fiához intézett intelmei máig érvényesek.
Nekünk, ma és itt élő embereknek azt a feladatot szabta a sors, hogy gátat szabjunk a gyűlölségnek, és alázatot gyakoroljunk. Az a dolgunk, hogy az alázatban feleslőséggel viseltessünk Magyarország és a magyarság dolgaiban.
A Kisrigó László szegedcsanádi megyéspüspök által felszentelt, 3 méter magas talapzaton álló életnagyságú lovaszobor különlegessége az a szimbolikus kapu, amelyen bárki átsétálhat Szent István szobra alatt.
Szent Ferencről nevezték el a Szent István templom előtti teret 60-ban. A város önkormányzata az újhatvani Ferences rendházból 1950. június 19-én elhurcolt Ferences atyáknak és az ő védelmükre kellő hatvani családoknak állított emléket.
Egy reggel bejött 2000-es, meg ilyen katonatíz, bejöttek az autóba.
Mintha tegnap történt volna, úgy meséli Csekkő Mihály a 60 évvel ezelőtt történteket. A város lakóiban elevenen él az 1950-es év.
De inkább a Jóisten megsegített engem, annyi sok balsorstól mindent megmentett, hál' Istennek az Isten. Én annak köszönöm az életemet most is.
Nekem nem volt osztályfőnököm egyikük se, de akik Aurél atya osztályába jártak, azok ma is rajongva, szeretve beszélnek róla.
Így beszélt a ferences tartományfőnök a meghurcolt atyákról, de nem csak az atyákat hurcolták el 1950. június 19-én, hanem az ő védelmükre kelt vasutas családokat is.
Ezzel is áldoztunk a ferences rend alapítójának, mert ők mindjárt Szent Ferenc útján jártak, őt követték, és ez volt a legtalálóbb, hogy róla elnevezni, nem másról.
Ha meg akarjuk valósítani a jövőnket, akkor meg kell ismernünk a múltunkat. 60 év még nem olyan hosszú idő, hogy vannak, akinek élénkedni nem csak az emlékezetében, hanem a szívében is.
A város még ez év júniusában döntött a névváltoztatásról, hogy a jövőben a tér Szent Ferenc nevét viselje.
Egy régi Szent István napi hagyományt, az Arató ünnepet elevenítették fel ma Budapesten. Az úgynevezett Arató menet a Clark Ádám térről indult, és a Lánchídon át a Bazilikához tartott. A menet élén egy Székelyföldről érkezett hatalmas koszorút vittek. A végállomáson ünnepi szentmise keretében szentelték meg a mesterek kenyerét. Az új kenyeret és a magyar pékszakmát köszöntötték Orosházán, ahol ismét megnyitott a kapuit az Európai Kenyérünnep. A fesztivál fő látványossága idén is a Pékek utcája volt, ahol számos kiállító mutatta be hétköznapi és kevésbé hétköznapi termékeit, volt óriás kifli és óriási kenyérkosár is.
Ez alkalommal valóban utcahosszan kínálták a pékárukat a sütödék. Rekordszámú 22 kiállító érkezett a magyar kenyérfővárosába.
A péknek ez egy erkölcsi ünnep. Egy olyan erkölcsi ünnep, amire a pékek java, aki ad a szakmájára valamit, az eljön, bemutatkozik, megmutatja az új termékeit, és örömmel veszi azt, hogyha az emberek örülnek neki.
Ugyanakkor a sütödék számára izgalmakat is tartogat az új kenyér ünnepe, hiszen ez jelenti az új liszt érkezését is.
Ilyenkor jönnek be, augusztus 20-a előtt jönnek be, gyakorlatilag az új búzából őrölt lisztet.
Az új lisztet ugye meg kell szokni nekik.
hogy az nem biztos, hogy a sikertartalma olyan, amilyennek szeretnék.
A 6 méteres óriás kifli már idei lisztből készült, ahogyan a 2 méter magas európai kenyérkosár is. Ezeket nem lehetett megkóstolni, szinte minden mást viszont igen, amit legtöbben meg is tettek. A kiállítók szerint így a szakmát méltatták.
Addig, amíg az embereknek gyomruk van és éhesek, azért a pékét csak megbecsülik, mert a kenyeret mindenki megeszi és megveszi.
A fesztiválon kenyértisztából megformázták államalapító királyunk figuráját is.
Nyárson sütött szürke marha, tradicionális birka pörkölt és több száz éves recept alapján készült sütemény. Ezeket a Szent István napi különlegességeket is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a budai rakpart gasztrosétányára.
Rég látott tömeg a budai rakparton. A Szent István napi régi magyar ételek miatt vannak ilyen sokan.
Látszik, benne van a lába, megperzsálva szépen. Minden alkatrésze a birkának az megtalál.
Ettől lesz jobb, ettől lesz ilyen különleges?
Ettől így van, ez adja meg a különlegességét.
A tradicionális recept nem okozott csalódást.
A birka pörkölt jó.
És ez?
Ez pedig már egy több mint 6 mázsás szürke marha csontváza. 2 napig pácolták, viszont sütés után 3 óra alatt elfogyott.
Ez teljesen rozé, ez pontosan az a közép sült állapot, amikor a marha már elkészült. Ekkor áttesszük még egy kis serpenyőbe, átmelegítjük, még egy kicsit megpirítjuk, utánpirítjuk, és egy lecsósagúval tálaljuk.
Egy pirított mandula. Tessék.
Milyen húsból készültek a kolbászok?
Ez mangalicában. Olyan, mint régen.
Természetesen hagyományos recept alapján készült igazi kenyeret is lehetett kapni.
Mennyibe kerül egy kiló belőle?
Hát most 400 forint a fél kilós ára, ebből a felét felajánljuk az áruszkáros útaknak.
A Nemzeti Összefogás jegyében valamennyi árus felajánlotta a bevételének egy részét. A pénz segélyszervezeteken keresztül jut majd a rászorulókhoz.
Marha és halételek főzésében mérték össze tudásukat az alkalmi szakácsok Hortobágyon. A verseny egy országos rendezvénysorozat része volt. A puszta fővárosába rengetegen látogattak el. Ma kezdődött ugyanis a 3 napig tartó hidivásár. Az ételek eladásából származó bevételt az árvízkárosultak támogatására fordítják majd.
Majdnem olyan, mint a tatárbiszter. Így van, csak nincs benne tojás, meg azért ezt megsütjük.
Nem csak sült, hanem főtt is. Bográcsokban és üstökben rotyogtak a különféle ételek a hídi vásáron. Kizárólag szürke marhahúsból vagy halból főzhetett az, aki próbára akarta tenni szakács tudományát.
Bárki nevezhetett, aki úgy gondolta, hogy ezekből a kiváló hortobágyi alapanyagokból jó ízű ételt tud főzni. Természetesen ugye a halfélékből halászlé, ponypaprikás sült hal készül, a jó marha húsból pedig jóféle pásztorételek.
Akadt, aki pásztortarhonyának állt neki, és volt, aki borsostokányt készített. Sokan akarták megkóstolni a hortobágyi Kozma János bivaly erős pörköltjét is, amelyet csak hagyományos hozzávalókkal ízesített.
Hagyma, füstölszalonna, kis zsír, só, meg színes paprika. Ennyi. Semmi, csak hagyományosan.
A halat és a marhahúst hortobágyi társaságok ajánlották fel, az ételek eladásából származó bevételt pedig jótékony célra az árvízkárosultak támogatására fordítják majd.
21 lóval vonult a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége az Oktogontól a Hősök teréhez. Katonazenekarok és rengeteg érdeklődő kísérte a lovasokat.
Lovas nemzet a magyar, a huszárság nemzetünk egyik jelképe. Ennek felelevenítése volt a cél a Nemzeti Lovas Díszegység megalakulásakor, amely a nemzeti ünnepen vonult fel az Andrássy úton.
Nemzeti Lovas Díszegység annak idején az állami protokoll részeként jött létre, feladata az állami ünnepségeken való díszelgés.
A legifjabbak és legidősebbek együtt nézelődtek az oktogonon, majd együtt kísérték az egységet végig az Andrássy úton.
Most átjöttünk ide, megnézzük itt is, hogy mi történik. Érdekli nagyon a kisgyereket, meg engem is érdekel, és egy jó délelőtt, ünnepi délelőtti program.
Sokan csak a lovas kartforgatók miatt érkeztek a fővárosba.
Direkt ezért jöttünk föl Balatonról tegnap este már, hogy a gyerekek a lovakat majd tudják itt nézni.
A felvonulás úti célja a Hősök tere volt, ahova előbb bevonult a díszegység, majd sorfalat állt a tisztavatáson.
Itt is Debrecenben járt ma a 41. virágkarnevál több tízezer látogatójával együtt. Az űrturista persze csak virágból kirakva érkezett, mint ahogy sok hollywoodi társa is. Idén ugyanis a mozi és rajzfilm hősöké volt a főszerep a virágkocsikon, amelyeket mazsorettek és tánccsoportok kísértek végig a város utcáin.
A Debrecen címerét bemutató fanfáros kocsi vezette fel a menetet, a megyeszékhely egy napra ismét a virágok városa lett. Idén 16 virágkocsi vonult fel, ezeknek a díszítéséhez több millió szál élő és művirágot használnak fel a készítők. A mozi sok alkotót megihletett, megformázták az Avatar, a Csillagok háborúja és a Toy Story szereplőit, de elkészült E.T. mása is.
A 40-et is, és az elsőt is, mindegyiket láttam, tekintve, hogy debreceni vagyok, hát érthető, hogy megnézem, de már ki nem állok, csak végigjárom az egészet.
Most a gyerekek miatt jöttünk inkább.
És eddig hogy tetszik?
Nagyon szépek, nagyon szép kompozíciók vannak.
A karneválnak évszázados hagyománya van, 1900-ban virágokkal díszített biciklikkel, 5 évvel később virágos fogatokkal vonultak fel a helyiek. A karneváli menet először 1966-ban kígyózott végig a városon. Hagyomány, hogy a kocsikat mazsorettek és művészeti csoportok kísérik. Idén török, lett, olasz és spanyol előadók is bemutatták tudásukat. A virágkarnevált a kocsik esti felvonulása, majd tűzijáték zárja Debrecenben. 5 kocsi holnap Nagyváradon is bemutatkozik.
Pápua Új-Guinea, Venezuela, Kanada, Chile és Dagesztán sajátos népművészete is bemutatkozott az idén 16. alkalommal megrendezett Summerfest nemzetközi folklórfesztiválon. A 22 országból érkezett vendégeket Ráckevén, Tökölön és Százhalombattán családoknál szállásolták el. Így a rendezvény az évek során egyre közelebb hozta egymáshoz az embereket. A fesztiváli már jelkép lett, a barátság, a béke és az emberi értékrend szimbóluma. Közös gyertyagyújtás előzi meg az esti tűzi játékot. A rakparton lehet 200 forintért vásárolni gyertyát, a bevételt az árvízkárosultak kapják. Pontban 9-kor elindulnak a rakéták is. A jótékony felajánlásból megvalósuló fényjáték valamennyi eleme a Duna vízéről emelkedik majd a magasba.
Már a reggeli órákban kihelyezték a biztonsági kordonokat a hidakra, a rakpartra sem mehettek le az autók. A tűzijáték Magyarország leglátogatottabb szabadtéri rendezvénye, a lezárt területeket a látványosságra érkezőknek tartják fenn.
Idén a szokásostól eltérő pontokról, a Duna Margit híd és Erzsébet híd közötti szakaszáról lövik fel a tűzijátékot, éppen ezért a rakétákat nem a helyszínen szerelték fel.
A kora esti órákban érkezett meg a helyszínre a három muszáj, ezekre építették rá az indító szerkezetet, és este 9-kor innen emelkednek a magasba a nagyjából 18 percig tartó tűzijáték rakétái.
Köszönöm figyelmüket, híradó legközelebb holnap 3:42-kor várom Önöket.
Azt mondjuk Kapolcs, akkor az egyet jelent a fergeteges hangulattal, felejthetetlen előadásokkal és az egy hét kulturális kikapcsolódással.
Az immár 20 esztendős művészetek völgye hazánk egyik legizgalmasabb és legnagyobb összművészeti fesztiválja. A színes forgatagban ezernyi érdekes program várta idén is a közönséget.
Kikötő extra. Művészetek völgye.
Szombaton délután 16:10-től a Duna Televízióban.
Az augusztus 20-ai ünnepség miatt ezúttal a szokásostól eltérő időpontban, szombaton este 8 órától láthatnak NB1-es labdarúgó mérkőzést a Duna Televízióban. Az Újpest mestere Mészői Géza tavaly éppen Giovanni Della Casa érkezése miatt kellett, hogy távozzon Angyalföldről, a szombati lesz a két szakember második találkozása ellenfélként. Tavasszal az Újpest győzött 1-0-ra, a Della Casa féle Vasas most visszavághat. Péntek helyett tehát szombaton este 8 órai kezdettel Újpest-Vasas mérkőzés itt a Duna Televízióban.